4:08 van, a vonalban pedig Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Tudtuk jól, hogy izgalmas lesz, érdekes Donald Trump elnöksége, de bevallom őszintén, én arra nem számítottam, hogy 24 órán belül kivetnek vámokat mai hatállyal, de igazából életbe sem lép, mert aztán visszavonja őket az elnök. Szerinted ez a fajta politika, amit most éppen Kanadával szemben volt, tehát acélra, illetve alumíniumra 50%-os vámbelengetése, aztán végül a visszavonás, ez velünk marad a következő 4 évre? Végül úgy tűnik, hogy egyelőre legalábbis Kanadával, Ontárióval sikerült megállapodni az áram árát, nem emelik jelentősen a kanadaiak.
Hát valójában nem lehet pontosan tudni, és mindenki ezt hangsúlyozza, hogy a trumpi elnöki periódus az a legkülönbözőbb fordulatokat produkálja. Még mielőtt a vám ügyekre térnék, csak egy rövid érzékeltetése mindannak, ami foglalkoztatja Trump elnököt, tehát ez a vámháború, akkor ugye a tőzsdei árzuhanás, drákai létszámcsökkentések, az ukrajnai tűzszünet lehetősége, és közben még ideje jutott arra, hogy a Fehér Házat berendezze egy Tesla dealershipnek, tehát promotálta Elon Musk zuhanó keresletű autóit. Szóval visszatérve a vámügyekre, Kanadával kapcsolatban valóban úgy tűnik, hogy Donald Trump is a keménységet értékeli, amikor tárgyalásokról van szó, és ebben az esetben nem a teljes mértékű vámcsökkentést, vagyis a vámemelést vonta vissza Kanada esetében, hanem csak az extra vámokat, tehát 25% az acél és alumínium importra mindenképpen megjelent, most legalábbis szerda éjféltől. Egyébként ez egy nagyon lényeges dolog Kanada esetében, mert az Egyesült Államok több mint 30 milliárd dollárnyi ugye vasércet, vasat és acélt importált, és 27 milliárd dollárnyi alumíniumot az elmúlt esztendőben, és ennek a túlnyomó többségét Kanadából. Úgyhogy valójában itt egy nagyon komoly ügyről van szó, és a 25%-nyi vám mindenképpen már érinti Kanadát. Ami az elektromos áramügyeket illeti, ott valóban érzékeny ponton találta el Kanada a trumpi vámháborúnak ezt a pontját, hiszen a két ország közötti elektromos hálózat az majdhogy nem sziámi ikerszerű, 31 távvezeték köti őket össze, és évtizedek alatt ugye úgy alakult ki, hogy a csúcs meg a minimál fogyasztások valahogy egymás számára kezelhető módon az egész rendszerben értelmezhetők. Tehát amikor itt van csúcsfogyasztás, onnan jön kevesebb, majd fordítva, és pillanatnyilag ugye Kanada ezt próbálta meg plusz árakkal fenyegetni, amennyiben Donald Trump folytatja ezt az extra vámtételt, de nem állt le ez a folyamat, hiszen ott vannak még a tejtermékek, ahol ott 250%-os vámok röpködnek a levegőben.
Mennyi 250%? Bocsánat, 250%?
Igen, így van. Úgyhogy ezekről tárgyalgatnak, tehát ott valójában azt hiszem, hogy ahogy mondtad az elején, itt még szinte naponta kapunk majd új információkat, különösen azért, mert ugye tudjuk, hogy Kanadában új miniszterelnök veszi majd át nem sokára a hivatalát, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy igen, keményen igyekszik majd ellenállni az amerikai, elsősorban ugye a Trump-fehérházból érkező nyomásnak.
Van-e esetleg, bár ez csak találgatás lesz nyilván, de van-e esetleg egy olyan veszély ennek a vámemelési taktikának, hogy a kanadai piaci szereplők, vagy a mexikóiak előbb-utóbb megunják ezt az egészet, és a termékeik egy jó részének máshol keresnek piacot, és mondjuk bizonyos dolgokból hiány lép fel az Egyesült Államokban.
Hát nyilvánvalóan megjelenhet, de ugye itt azért olyan tételekről van szó, amelyeknek a felhasználása, meg az exportja, ide-oda szállítása, ugye adott esetben tengeren túl, hát az nem így egy cseppintésre változtatható meg. Nyilván az üzleti stratégák már egy ideje próbálják megmérlegelni ezeket a lehetőségeket, de hát ezek nem úgy tűnik, hogy egy bőrönde berakható cuccokat jelentenek, amiket aztán akkor feladunk a repülőre. Tehát itt acélról van szó, tömegekről van szó, súlyokról van szó, és hát a fogadó oldalon is ugye nyilván azok, akik megvennék, vagy meg potenciálisan megvehetnék, azok adott esetben az ár ügyekben, ilyen kényszerhelyzetben hát kemény politikát folytatnak. Szóval itt most fölborult minden ezen a területen, meg hát az a tény, hogy Donald Trump az egészet ugye annak szellemiségében hirdette meg, hogy az Egyesült Államokon belül mindez, vagyis az emelkedő importárak, azok ösztönözzék a hazai termelést. Hát ugye azért mondom megint, ugye vas és acél termékeket, alumínium termékeket hirtelen sokkal nagyobb mennyiségben gyártani, azért az nem úgy van, hogy holnaptól kezdve majd akkor nem 5 kenyeret dagasztunk be, hanem 20-at. Szóval itt ez nagyon, nagyon átformálja az egész gazdasági képletet, a cégek azok kapkodják a fejüket, hogy na most akkor milyen üzleti tervet készítsenek, és hát közben a tőzsde érzékeljük, hogy reagál arra, ha mindez, mint ahogy Trump már nem is rejti véka alá, esetleg recesszióba csúszik át.
Hát főleg ez utóbbi az érdekes, mert azért igazából gondolom, mint támogatná ezzel az amerikai gazdaságot, nem hátráltatni szeretné az elnök, ehhez képest történik, ami történik. Van bármiféle erőteljes visszajelzés az amerikai kereskedelmi szereplőktől, nagy cégektől, hogy ez nekik sem jó hosszú távon?
Hát a felszínen ott viszonylag azért csendben vannak, mert ugye azt pontosan tudják, hogy Trump bosszúja az kíméletlen tud lenni adott esetben. Nyilván a sok száz millió dollárért foglalkoztatott lobbisták, már évente sok száz millió dollárért, azok ugye igyekeznek bevetni magukat törvényhozókon keresztül, különböző kivételeket megpróbálnak elérni, de egyelőre úgy tűnik, hogy erre viszonylag kevés az esélyük, azzal együtt, hogy az üzleti szempontok azok a trumpi fehérházban kiemelkedőek, és ennek egy nagyon komoly jele volt, hogy Donald Trump a méregdrága elnöki időből 30 percet szánt arra, hogy sajtó jelenlétében promotálja fő szövetségesének, Elon Musknak a Tesláját, beült egy megypiros Teslába, és agyba főbe dicsérte, sőt, mondta, hogy a gyerekének is vett már, illetve az unokájának is vett már egy ilyet. Szóval ennél talán fontosabb, hogy állítólag a külügyminisztériumban már 400 olyan ilyen golyó álló Teslát igyekeznek megrendelni, amely segítené a pillanatnyilag pangó vagy visszaeső Tesla forgalmat az Egyesült Államokban. Szóval tehát minden belefér a kalapba, de a cégek azok momentán valószínűleg nem a nagy nyilvánosság előtt igyekeznek nyilatkozatháborúkba belecsúszni, hanem a háttérben próbálják meg menteni az üzleti érdekeiket.
Mennyire látod esélyesnek azt, hogy Amerika és Ukrajna megállapodott elméletileg egy 30 napos tűzszünetről az orosz-ukrán háborúban, hogy az oroszok ebbe belemennek? Van-e esetleges nemzetközi reakció az oroszok részéről, és mennyire lehet ez így életképes?
Ha minden esetre ezt remélik legalábbis, hogy ezt érzékeljük, hogy milyen hullámhegyek, hullámvölgyek vannak ebben az ügyben, akár csak néhány nap alatt is. Most ez a Szaúd-Arábiában elért, az ukránokkal elért valamilyen kompromisszum, ez valóban olyan, amiről azt hiszik, hogy az oroszok akár el is fogadhatják. Na most itt jönnek, itt lépnek életbe tulajdonképpen azok az információk, amelyek arról szólnak, hogy bizony azok, akik ismerik Putyin elnöknek a tárgyalási stílusát, meg személyiségét, tehát maguk is részt vettek már olyan tárgyalásokon, ahol ugye ő volt az orosz félnek a vezetője. Az egyik ilyen specialista, egy Celeste Wallander nevű veterán diplomata az Egyesült Államokban, ő az Obama korszakban volt, meg hát más, főleg demokrata párti korszakban volt vezető diplomata és védelmi minisztériumi biztonsági vezető. Tehát ő mondta, hogy bizony Putyin esetében egy rendkívül fölkészült, rendkívül tudatos, a saját lépéseit megtervező, és ami a helyszínt illeti, ott az ellenfelet pedig fantasztikus módon jól megismerő vagy ráérző típusú politikusról van szó, tehát amennyiben ez az ügy, ez ugye Putyin elnök részvételével kerül majd további megtárgyalásra, akkor ott rendkívül felkészült ellenséges vagy ellenoldali félre kell felkészülnie mind az Egyesült Államoknak, mind Ukrajnának. Szóval itt most valóban óriási kérdés az, hogy Putyin hogy reagál, de nem kell azt gondolni, hogy könnyedén belemegy majd bármilyen megoldásba, mert Putyin számára mindig és minden szituációban elsősorban messze magasan az orosz érdekek azok, amiket ő át akar venni.
Hát meglátjuk egyébként, nyilván a harcoknak az abba maradása az orosz részről akár egyértelmű is lehetne, hogyha tényleg abba hagynák a támadó mozdulatokat, illetve a légi csapásokat. Hát ha lesz erről információ, akkor természetesen mondjuk majd. Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval beszélgettünk. Miklós, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Minden jót mindenkinek!